Mai szerdai alkalmunkon nagyon nehéz volt az alkalom előtt gondolkodnom is azon, hogy miről beszéljek, hiszen van egy csomó adósságom és kérdésekben van egy csomó aktualitás, és persze a heti szakaszhoz is kapcsolódni kellene, hiszen a heti szakasz, ami szombaton van, Jitró, amikor Mózesnek a apósa, ugye tanácsolja Mózesnek, hogy ugyan válasszam már munkatársakat, és legyen már aki ítél a kisebb ügyekben, mert ezt nem fogod bírni. Tehát itt a ki az, aki ítélet, mi az, hogy ítélet, nagyon sok érdekes kérdés lesz így szombatra, ki tudja, hogy mit ad Isten felkészülése. Azonban ma foglalkoztatott, illetve még az éjszaka foglalkoztatott egy gondolat, egy kérdés, és egy szomorú kérdés. Szomorú kérdés, mert kaptam egy olyan levelet, hogy valakinek a barátja, jó ismerőse, nem is tudom milyen kategóriát mondjak, 31 néhány évesen öngyilkos lett. Zsidó fiatalember, szingli életmód, és úgy, ahogy van, meghalt. És most jön a kérdés, jön a fájdalom, jön az, hogy a másik zsidó gyerek, aki írta nekem ezt a levelet, fájlalja, imádkozik, hogy Isten vegye magához. Egyáltalán az öngyilkosság kérdése, és egyáltalán ez egy nagyon nehéz kérdés. Hiszen ismervén a zsidóságot, a mai zsidó fiatalságnál bizony, ha az öngyilkosság nem is, de a szingli életmód igencsak működik. És a szingli életmódnak az összes, ismérve a pénzhajkurászásától kezdve a szórakozáson át, a kábítószer szeren keresztül minden. Tehát, bocsánat, de így mondom, elrohadt a zsidó fiatalságnak a mai állapota nagyon csúnyán. Sőt, annyira elromlott, hogy bizony Indiában nagyon sok zsidó fiatal menekül a nirvánába, és amikor megtalálják, akkor már csak a testét találják, mert meg annyira zombivá válnak, olyan hatások alá kerülnek, hogy egyszerűen valóban a nihilbe kerülnek bele, valóban egyszerűen megszűnik a öntudatok is. És zsidóként felelős az ember a zsidóságért, de ugyanakkor felelős úgymond mindenkiért, aki körbeveszi, vagy aki közös szolgál, különösen ez az érdekes, aki közös szolgál. Hiszen az öngyilkosságnak az előzménye mindenképpen valaminek az elromlása. És amikor az ember lelki gondoz, amikor az emberhez jönnek kérdésekkel, nem mindig éri az a meglepetés és áldás, mint most az alkalom előtt beszélgettem szintén zsidó és valakivel, hogy Isten kihozta a narkóból, hiszen ezt az életformát szinte ő is űzte, szinte a halálig. Nem mindig kapom meg a pozitívat is, hogy Isten belenyúl életekbe és nem engedi. Ma ezért különleges a dolog, hogy egyik helyen hallom, hogy meghalt, a másik helyen hallom, hogy megy élet irányába, de ha valamelyikhez kapcsolatban vagyok és felelősségem, akkor tudnom kell a gyökereket, hogy miről szól. Mert egyetlen egy rossz mozdulata hozzányúlni egy emberhez, meg lehet ölni. És egyetlen egy esetben, ha nem szólok, felelős lehetek. És valóban jön az a kérdés, ennek a zsidó fiatalembernek, aki öngyilkos lett, felelőse valaki az életéért? Felelőse valaki, hogy ő így fejezte be értelmetlenül az életét? Arról nem is beszél, hogy teljesen bűnben, hiszen az öngyilkosság egyértelmű a zsidóságnál végzetes bűn. Felelőse az ember, és meddig felelős? Egyáltalán ezért a fiatal emberém egyik felelős. Akik velünk vannak, meddig vagyunk felelősek? És egy mondatban talán ennek a levélírójának válaszolnék most így, felelős addig vagyok valakivel, amennyiben közös vagyok vele. Tehát szülő-gyermek kapcsolatában is addig vagyok felelős, amennyi a közös. Csak a közös dolgokért vagyok felelős. Egy családon belül a család több részből áll. Úgy, mint egy épület is, hogy a belső magtól egészen távolig arányában vagyok felelős. És ez a zsidó fiatalember elment Isten törvényétől, sőt elment mástól is, amire ki szeretnék térni majd, mert ami mindenkire vonatkozik, vagy meg se volt. Elment valahova, tulajdonképpen ki sem mondhatnám azt, hogy zsidó. Ki kell mondanom, hogy izraelita. A vérében valóban egy néphez tartozó, de azzal, hogy a szingliséget élte és öngyilkos lett, tulajdonképpen mindattól, ami Isten népének adatott, és arról nevezhető, hogy Júdabeli Istenhez hívő, és azt az Istent imádó, és neki hűséges és áldozatot bemutató, ez a szó sajnos nem érvényes rá. Fájdalmas kimondani a keresztény és a krisztusi között mennyi a különbség. Fájdalmas kimondani a zsidó és az izraelita között mi a különbség. De a felelősség a kérdés, hogy ebben az esetben ki mennyire felelős. Persze a sátán egyből szól, és súg, zsidó volt, felelős vagy. Zsidó volt, barátod volt, felelős vagy. Én úgy mondom, Isten igéje inkább azt mondja, és ez Isten igéjéből visszavezethető, sokszor Isten szavából, csak arra azért vagy felelős, amit Isten rád bízott. Másért nem. Az már humanizmus és sok minden felesleges dolog. Mit bízott Isten rád? Miért vagy még mindig felelős? Népeden belül, családodon belül, kapcsolataidon belül, addig vagyok felelős, amiben közös vagyok, és ami rám van bízva. Isten szerinti rábízás, nem ráakaszkodás, vagy rátelepedés. Isten szerint mi az én feladatom? Mégis gondolkodni kell ezen, hiszen igazából az öngyilkosságnak az előzménye, a pszichológia, a maga a betegség fogalmát is sokan ismerik. Ismerik, mondjuk így, hogy depresszió. Ez egy olyan általános gyűjtőfogalom, és amikor ezt a szót így előveszik, hogy depresszió, akkor ledöbben az ember, hiszen a kereszténység honlapjait átnézve, némelyeket, és úgy egy kicsit lapozgatva, már régebben nem ebből a célből ugyan, de megtaláltam azt a titkot, hogy a kereszténységnek mi a legfontosabb kérdései manapság. Az első háromba a depresszió van. Borzalmas. Krisztus népe három legfontosabb kérdésében ma a depresszió benne van. És természetesen ebben a pillanatban azt mondom, akkor beszélni kell. Ha ez a legfontosabb kérdés, hogy lehet-e depressziós egy keresztény, egy hívő ember, abban a pillanatban beszélni kell. És mi a depresszió oka? Mi a depressziónak a eredete? Sőt, odáig jutottam el, arról kell beszélni, a skizofrénia és maga a depresszió, hogy tudja egymást úgy megerősíteni, hogy valóban meghalnak emberek? Miért van az, hogy hitehű zsidók között igazából kevés az idegbeteg? Miért van az, hogy a holokauszt után, és körülbelül 101 néhány éve, 110 éve körülbelül, viszont rengeteg skizofrén zsidó van, nem depressziós? Más a depresszió, és más a skizofrénia. Más a széttört egyéniség, a széttört személyiség. A skizofrénia a széttört egyéniség. Nincs tartása valakinek, nincsen önmaga, nincsen egója, darabokra hullott valami maszlag. Egy puhaság. És ennek az a következő lépése, hogy ha én darabokból vagyok, egy szétomlott, szétesett egyéniség, onnit már jön a félelem és sok minden, ami összességében depresszióba vezet. Depresszió lenyomásba. Lenyomásba. Valami lenyom. És eznek a depressziónak egészen a halálig vezet a következménye. Lenyom valami, hogy bele is halok, összepréssel. Lenyomás, depresszió. Nem akarok egy könyvet elmondani ma, vagy több könyvet, hiszen ennek hatalmas irodalma is lehet, nem olvastam igazából, de mégiscsak fölháborodtam. Fölháborodtam, mert a keresztény irodmányok közepette járva bizony nagyon bölcs tanításokat találtam, miszerint a Biblia tele van depressziósokkal. A Biblia az nagy személyiségek közül rengeteg depressziós van. És azokból lehet tanulni, mit csináltak. Mondom, ezt már én is megnézem, mert hát ha már depressziós szinte minden ember bizonyos fokon, és a depressziós általában az, aki lelki gondozni kell, akivel probléma van, ahol csattanás van, vagy bármi van, általában az, akkor ugyan már mondják meg a keresztények, hogy mit éreznek, mégis ők is tanult kollégák, hogy mondjuk ezt a csúnya szót, és amikor elővettem, akkor nagyon csodálkoztam, hiszen Ábrahám depressziósban volt, közvetlen akkor, amikor Isten szövetséget kötött előtte, sötét volt, rátelepedett a nagy sötétség. Jó. Nem egészen értek egyet vele. Aztán Jónás depressziós volt. Jób, akiről nemrégen beszéltem, szintén depressziós volt. Nagyon nem értem, mert az a Jób, akinél Istennekről úgy tesz bizonságot, hogy megáll a poráim fölött. Ennek ilyen besötétedett elmeállapota volt. Nem értem. Nem értem, hogy Illés miért volt a barlangban depressziós. Mert kereszténység egyes teológusai szerint Illés egy totál depressziós fazon volt. Ott a barlangban, tudjátok. Hogy nem magára zárta a panellos lakásának a 9. emeletén, hanem ő a barlangba ment. Saul depressziós volt, mindjárt hívatta is azt a pengetős fickót, akiről kiderült, hogy Dávid, és egy jó felvidámító volt. Aztán Jeremiás szintén depressziós volt, Dávid is depressziós volt. Hát én megmondom őszintén, hogy Dávidnak a tanításaiból, ami Zsoltárokon keresztül eljut hozzánk, én nagyon sokat tudok tanulni, mert egy igazi hívő embernek az abszolút bizonságtétele, szinte mindenre van tanács. Szinte mindenre van, bocsánat, bizonság is. Na most ezek tényleg mind depressziósok voltak? Én úgy gondolom, hogy különbséget kellene tenni azonnal a depresszió állapotai közepette. Azonnal kell különbséget tenni, hogy a depresszió honnét jön. Kívülről vagy belülről. Belülről én sötétettem be, vagy kívülről jön egy nyomás, amiben tehetetlen vagyok. Jeremiás a népe állapotán elkeseredik. Illés abban a helyzetben elkeseredik, nem önmagán keseredett el. Azon a helyzeten. Az, hogy Ábrahámnál sötét lett, hát én nem tudom, az hogy került oda szegénykém, mint ősatya, és de hát ő is belefér a depressziósok tételébe. Hogy Jobbnak nehéz pillanatai voltak, az nem vitás, de nem depressziós volt. Ha depressziós volt, azonnal utolsó kenetet kért volna az összes haverjától, meg búcsúzott volna, meg mindenféleket csinált volna, meg magára zárta volna ő is a nem tudom, pinceablakát. Tudomásul kell venni, a depressziónak mégis két formája van. Nem csak a megjelenési formájában, hogy miből adódik, hanem két formája van. Vannak nehéz helyzetek az életek, és vannak állapotok az életben. Saul állapotba került. Saul életében az egyetlen, ahol azt mondhatnám, hogy depressziós lett a fickó. De miért? Amikor Dávidot hivatta, még a Góliát története előtt, akkor ő az amerikaiak elleni harcban engedetlen volt Istennel szemben. És Isten megengedte a démonoknak, hogy kísértsék. Megengedte. Mondhatnám azért, itt is van egy csomó tévtanítás, hogy akkor meg is hűlt, meg démonizált lett. Ha egész picit odébb megyünk a Biblia olvasatában, azonban amikor az Úr szelleme vele volt, akkor ezt csinálta. Kettős állapotba került Saul. Kettős állapotában. Ha valaki depresszióval, nem azt jelenti, hogy kész, hanem kettős állapot. Az engedetlensége miatt, úgy, ahogy van, kísérthető, jön a démon. Isten megengedte. Nyitott ajtai vannak. Az engedetlenség nyitott ajtót adott az életébe. Érdemes Saulnak ezt a depressziós állapotát megnézni. Azért lett, mert engedetlen volt Istennel szemben. És ennek a következménye később a kitörései, amikor ott a célba dobott Dávidra a lándzsájával, az már a következmény. De Biblia tanulsága volt, amikor vele volt. Érdemes volna azon gondolkodni, hány depressziós keresztény van, tanító és szolgáló, aki hol így, hol úgy. Hány ember életében, hívő ember életében van az engedetlenség miatt, hol így, hol úgy. Libikókázik, hintázik az élete. Rosszat tesz, áldás. Áldás átok. Bár nem jött egy szájba ugyanaz, de egy ember életéből egyik pillanatban leveri a poharat, a másik pillanatban hármat rak a helyére. Egyik pillanatban elrongál valamit, másszor ötször jóvá teszi. Teljesen Sauli állapot. Meg kellene találni azt, hogy hol volt a gyökér az engedetlenségnek az állapota. Azonban a keresztény tudósok is megegyeznek abban, hogy a depressziónak az okai többfélék. Az okai 8-ba szabályozzák igazából. Ennek van biológiai oka, aztán van egy tanult tehetetlenség, szülői elutasítás, nemi erőszak, negatív gondolkodás, stressz, harag, bűntudat. Van szépen föl van sorolva, de mégis azt mondom, nem igaz. A biológiai állapot az bizony következmény. Amikor az ember olyan állapotba kerül, hogy sárga, mint az epe, ugye? Egyébként a skizofréniának a jellemzője például pontosan az, hogy a epével hozza össze Hippokrates a szónak a származtatását is, tehát epés állapot. Igazából tényleg az emberben olyan biológiai folyamatok indulnak el az állapota miatt, ami biológiai elváltozásokat okoznak. És ilyenkor jönnek a kedélyjavító, állapotjavító és egyéb gyógyszerek. Nem gyógyítják a gyökerét annak, amitől lett a lenyomás állapota, hanem egyszerűen a lenyomásnak a következményeit pótolják egyszeresen. Tehát éppen nagyon is ismerjük, hogy egy izgalmi állapotban melyik hormon termelődik, és ha én izgulni akarok, azt a hormont adom. És így tovább az örömszerzésnek a hormona is úgy, ahogy bevihetők az embernek mesterségesen. Pótlékok, nem megoldások. Aztán vannak tanult tehetetlenségek, és ez bizony akár keresztény szinten is el lehet mondani. Amikor azt tanítják, te olyan kicsi vagy, te olyan bűnös vagy, neki se indulsz az életnek. De lehet ez akár egy, mi az a beri szellemiség egy családon belül, mikor lekicsinlem a másikat. Amikor a szülő nem engedi fölnőni a gyerekét. Ne nyúj hozzá, mert eltöröd. Ne csináld, mert nem értesz hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy szponzorálni kell valakit, és a hülyeségeket is, és a nehéz dolgokat is rá kell erőltetni, hanem nem szabad elvenni az élet szakasznak azt a részét, amit már képes. A hívő életben sem, de a hétköznapi életben sem. A szülői utasítás is mindennapos. Különösen a mai világban, amikor már házasság se divatos. Aztán a nemi erőszak az egyik megalázások egyike. A megsemmisítés sok esetben. Egy nőt, ha megerőszakolnak, megsemmisítik a szabadságát, az egyéniségét. Nem csak fájdalmas, látható és visszavonhatatlan módon, hanem szellemi sérülés. Aztán a negatív gondolkodás, amikor depresszióba esett az ember, a mindenben rosszat látni. Mindenben. Mondhatnám, a negatív gondolkodásnak a gyökere mégiscsak a félelem. Na, mit gondol az a másik? Ugye ismerős? Na most, az embernek sokszor nincs erre ideje és ereje se, hogy én nem is gondoltam semmire, te mire gondolsz? Stressz. Ez egyértelmű, a stresszek különböző hatások, ami érik az embert, mint a hideg víz zuhanya, vagy a forró víz a másik oldalról, a meglepetések. Stressznek mondjuk nem ez a pontos definírása, de azok a váratlan helyzetek, amik ránk telepednek, amik tényleg megijesztenek, stressz állapotot hoznak össze. Ez valóban egy ilyen visszavonulás, lenyomást hozhat, aztán a harag. Ez érdekes dolog, mert a haragnak nem feltétlenül kellene depresszióba menni át, ha folyamatos haragról van szó, az lenyomás persze. Mert ha az ember üt, akkor tudja azt, hogy a túloldalra is visszaüt, még hogyha falba verem a kezemet, akkor a fal is visszaüt, fájdalmas tud lenni, a harag oda visszahat. A harag az a lenyelt, epeszerű harag, amelyik a depressziót okozza, egy visszavonulást, és a bűntudat. Bűntudat, ami igazából jellemző ránk. És én úgy gondolom, hogy a bűntudat az a depressziónak az az állapota, amelyik a Bibliában sokszor benne van. Bűntudat. Kétféleképpen értelmezném a bűntudat, ami bennem van, a tetteim miatt, mert tudom azt, hogy el kell számolni. Látom az a bűntudat, és ezt a bűntudatot sokszor Isten adja. Lásd meg, ki vagy. Nem azért, hogy megerőszakoljon, nem azért, hogy szülőiként azt mondja, ilyen vagy, menj a trágyadombra, menj a temetőbe, nem azért, mert tehetetlen vagy, hanem azért, hogy változtass. Azért adja. Azért adja, hogy legyen egy látásunk. És aki nem hívő, az folyamatos bűntudatba kerül bele. Folyamatos depresszióba mehet át a bűntudat, amit egymásnak is tudunk rendesen éleszteni, használni. Folyamatos bűntudat. Sokszor a kereszténységet, a zsidóság is ezért nem szereti, mert ezt a sok áldozatot, meg egyebet, meg bűntudatot, amit a kereszténység megél, úgymond élből is nem bírja elviselni, hogy miért bántja saját magát. Miért áll egy helyben? Miért? És itt a bűntudat kérdésénél, én hadd olvassam fel a 32. Zsoltárt. 32. Zsoltár Méghozzá Dávid tanítása, boldog az, akinek hamissága megbocsátott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárság nincsen. Hozzáfűzöm, ez a depressziós embernek a himnusza, mondjam így. Bizonyság. Míg elhallgatám, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel a par rám nehezedik kezed, életerem ellankat, mint egy a nyár hevében szela. Amíg elhallgatám, megavultak csontjaim. Amíg elhallgattam a bűnöket, amíg a rendezetlenségben éltem, addig depressziós voltam. A depressziónak az átmeneti állapota a bűntudat miatt. Dávidnak pozitív. Ez nem az a depresszió, amit úgy szeretnének ráverni Dávidra. Ez a bűntudatnak az állapota, amely pillanatnyi lehet, amikor magam miatt vagyok szomorú, amikor rádöbbent a Szent Szellem arra, hogy én ki is vagyok. Ebben a helyzetben ki voltam. És ha nem rendezem, akkor a csontjaim megavultak a napestig való jajgatás miatt. Ez a jó állapot. Ez a bűnös, fájó állapot. Egy pozitív depresszió. Amikor Isten kezének a lenyomását érzem, rendezned kell. És itt van Dávidnak a válasza. Amíg éjjel a parám nehezed kezed, amíg, és folytatja pozitívval, vétkemet bevallám neked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Vagy akarsz gyógyulni a depresszióból? Dávid a depressziós, orvosként mondja most. Amíg nem rendezed a bűnödet, amíg eltitkolod, ott fekszel, Isten keze alatt jajgatva. Keze alatt, mert nem enged tovább, és ezt hallelujával folytatnám. Nem engedi a bűnöknek következményei legyen, csak azt engedi meg, hogy érezd meg, hogy miben vagy. És ez pozitív. Boldog. Boldog aki, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. Ezzel kezdte Dávid, hogy hamisága megbocsátodott, vétke elfedkezett, és bűnt nem tulajdonít. Sorrendben megbocsátatott az, ami nem volt tiszta, nem volt szent. Vétke elfedeztetett, Isten a vétket nem számolta el, a tudatlanság bűnét nem ítélte meg, és a bűnei megbocsátatott. Dávid a boldog embernek adja a receptet, hogy így lehetsz boldog, és nem depressziós. Hogy rendezni kell a kétszínűséget, a kamut, a hazugságokat, a hamisságokat. Hívő vagyok kívülről, doszt, belülről meg egy savanyú borka. Bizonysággal vagyok teli, közben csak szajkózok. Megjátszom a farizeust, közben Isten törvényével még azzal is haragban vagyok sokszor. Mondhatnám a példákat, akarsz-e boldog lenni, inkább ez a kérdés. Mert Dávid szavait válaszolnak. Hamisság el, véteket le, bűnöket megvallani. És akkor boldog vagy. Különben ott fekszel, avas csontjaiddal, megavult csontokkal. És a Dávidnak a szava olyan szép, hogy a vétkemet bevallottam neked. Istenem, mondhatnám hozzá, bevallom hamisságot az Úrnak, és elvetted rólam a bűneim terhét. Rendeszem a dolgaimat, és nem vagyok depressziós. Nem vagyok lenyomva. Hát ilyen egyszerű. Lenyomás. Hát lenyomás. Isten megállított, lenyomott. De ez nem az a depresszió, amit te találtál ki magadnak. Azért hozzád fohászkodjék minden kegyes alkalmas időbe, bár a nagy vizek áradának nem juthatnak ezek elő hozzá. Ennek a Dávidnak még sokkal szebb a szava, mint gondolnánk. Hozzád fohászkodunk, az okot meg tudjuk mondani. Uram, máskor is ítélj meg. Uram, máskor is tedd el, szabadd el az életemet. Máskor is boldog akarok lenni, és nem érnek el a nagy vizek. Az áradások. Annyi minden áradás akar elsodorni bennünket, a divattól kezdve, a kényszereken át, minden, ami bele lehet hulladni. És fohászkodom, Uram, szeretném a hamisságomat bevallani, szeretném a vétkeimet megmutatnád, és szeretném, hogy ismerném a bűneimet, hadd tegyem le. Nem akarok beteg lenni. Nem akarok hamis lenni, szent akarok lenni, a te kezedben megtisztítva, megszentelődve. Nem akarok még vétket se elkövetni, mulasztásba vagy tévedésbe, vagy bárhogy. Csak veled. Csak veled. Te vagy az oltalom, te mentesz meg veszedelemtől, védj körül engem a szabadulás örömével. Boldog vagyok, és örömre van szükségem. Ugye milyen anomáliának tűnik? Dávid azt mondja, boldog az az ember. De a boldog ember örül, és ne felejtsük el, a Bibliában mindig az öröm a szabadulással paralel együtt elhangzó. Nincs külön öröm és külön szabadulás. Vagy szabadultál és örülsz, vagy Isten kezében rendezetten vagy, boldog emberként örülsz, mert megszabadított. Bölcsétesztek és megtanítak téged az útra, mely járj, szemeimmel tanácsolok téged. Ne legyetek oktalanok, mint a ló, mint az összvér, melynek kantára és zabolával kell szorítani az állát, mert nem közelít hozzád. Sok bánata van a gonosznak, de aki bízik az Úrban, kegyelemmel veszi azt körül. Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak, örvendezzetek mindnyájan ti egyenes lelkűek. Ez mind a depressziósoknak szól. A depressziósoknak, amikor ezt az alkalmat kezdtem, mégis hozzátettem, hogy a skizofréniával párosul. A skizofréniával összepárosult bizony nagyon kegyetlen tud lenni, halálig tud menni. De miért? Miért skizofréniával együtt párosul a depresszió? Mert az a zsidó fiatalember, aki meghalt, vagy az, aki menekülésben van bármilyen irányban, halál irányába, annak nincs identitása. Egyéniségében, személyiségében nem zavara van, széttörtsége van. És ebből következik a depresszió. Ebből következik a depresszió, hogy nem fogadom el azt, aki vagyok. Hát akkor hogy tudnék? Hogy tudnék Istennek engedelmes, nem bűnös, nem vétkes és nem hamis életet élni? Mert aki elfogadja saját magát, bizony azt tud úgy élni, hogy boldogan. A skizofrénia, ami személyiség összetörése, bizony elvezet a depresszióig. És én úgy érzem, hogy Dávid tudta kicsoda. Dávid sok minden bizonságot írt előtte, megtapasztaltuk mi is, ha olvasjuk az életéről. Volt egyénisége, nem csak egyénisége volt, hanem útja, elfogadta azt a küldetését, amit Isten adott neki. Amikor ő ír a depresszióról, ő csak az elbotlott embernek az állapotáról ír. Arról a depresszióról, amit mondjuk éppen a paráznassága révén szenvedett meg. Azt, mint az 51. Zsoltárban is elővehetünk, mint bűnbánati Zsoltárban. Azonban a mai kereszténységben egyre többet találkozom a depresszió és a skizofrénia egységével. Hamis vagy nem létező egyénisége van valakinek. Kitalált szerepjátékot játszik, nem nehéz, a világ teli van Harry Potterrel, és ebbe a szellemiségébe generációk nőnek, és millió számra olvassák Harry Potter és egyéb szennyirodalmat, ahol szerepjátékra megtanítják az apró gyermeket is, ami a skizofrénának az alapja. Mást játszik, mint aki valóban. És ha te nem az vagy, aki valóban, onnét jön a következő. Beborulás, kiborulás, aztán nem marad más, mint leborulás. És ez a pozitív, mert van leborulás. Mert van 32. Zsoltár neked is. Le lehet borulni. Szerepjátszás. Ne keressük azt, hogy nem kaptál egyéniséget, nem kaptál semmit otthonról. Bepottyantál egy pénzért és az egzisztenciára hajtó házaspár közepibe, és úgy, ahogy van. Mindenféle identitás adása nélkül, az ad tovább gyermeket parancsnok megszegésével, hiányával nem lettél egyéniség. Nem lett személyiséged. Ne keresd, hogy a szülőd volt a hibás. Ne keresd azt, hogy ki volt a hibás. Vagy esetleg kaptál valakitől egy hamis identitást. Ne keresd már, hogy ki volt az. Hanem azonnal áll Isten elé. Ki vagyok én? Ki vagyok én, mert addig, amíg skrizó vagyok, addig depressziós is. A kettő elválaszolatlan. Tudom, nagyon nehéz, amit mondok, mert amit most elmondok, nagyon nehezen jut el oda, ahol ez van. Ott, ahol előfordul a személyiség széttörése, vagy meg ki nem alakulása, mert az a személyiség, ami nem létezik, soha nem érzi a betegség tudatát sem. Ugyanúgy, aki depis, az is mindenkit okol. És mindenféle ismervét ismerhetjük a depis állapotnak, depressziós állapotnak. De betegség tudata a depressziósnak sincs soha. Elbújik, és ezzel még mélyebbre ássa el magát. Elbújik, és még mélyebbre ássa magát, és amikor ilyenekkel találkoznak a kereszténységben, akkor természetesen tanácsot is adnak. Szerintem a tanácsokat egy kicsit át kell alakítanom. Az első tanács az, hogy kerüld az egyedüllétet. Bölcs tanács, megmondom. Egy beteg ember, aki menekül a magányba, aki nem tudja kicsoda, és már önmagában is egyedül van. Ez skrizó depis. Menj! Mindjárt oda teszem zárójelbe, vár a gyülekezet. Gyere hozzánk, többen leszünk. Kerüld el az egyedüllétet. Nem. Légy nyitott arra, hogy mennek hozzád. Így kerüld el. De legyen valakinek nyitottság abban is, hogy soha ne nyilvánítsa betegnek azt, aki nem érzi a betegségtudatot. Üljön ott, és próbálja sokszor megállítani, sokszor meg kell állítani abban, hogy fontos dolgokba döntsenek, mert azt se tudja kiszámítani, hogy egy döntésének mi a következménye. Személyiségében sérült, félelemmel teli ember nem tud dönteni. Nem tudod, hogy mi a következő lépése. Akár egy öngyilkosság lehet. Akár becsapja az ajtót, és utána holnap sír, hogy miért csaptam be az ajtót. Bizony, ne tarts vissza. De legyél ott mindig vele. Mert sokszor találkozol abban, hogy épp úgy, mint a skizofréneknél, a téveszmék azok ott vannak, mert depressziósnál ugyanúgy ott van. Aztán koncentrálási zavarok ott vannak. Aztán jönnek a hallucinációk. Aztán motorikus aktivitás. Rohanok minden fontos, ilyen napra rohanok, de minek? Aztán az érzelmekbe való eltopultság. Beborulás, kiborulás. Régen úgy hívta Hippokratesz, hogy a fekete epe, régen ennek a neve melankólia volt. Ilyen állapot. Valóban lehet testi betegségnek is a következménye. De inkább a testi betegségek valami állapotnak a következménye. Olyan, mint a kábítószer, olyan, mint egy felesleges fogyókúra, olyan, mint egy kialvatlanság. És ezek a következményeknél meg kell állni. Ha testben van, akkor van lélekben is ilyen. Valóban kialvatlan vagy? Valóban nem adod meg a testednek és a lelkednek azt a pihenést, amire szüksége van? Valóban mikor álltál Isten előtt egy órát csöndben, ami pihenés? Mikor kapcsoltál ki, hogy ne kiboruljál? Valóban rossz kondícióban az ember. De hát ha nem eszi az igét, hanem mindenféle műzlit eszik, meg útközben bekap valamit, csodálkozik, hogy depressziós lesz. Megvannak a biológiai oknak a paraleje, lelki okok is? Mikor ettél a Isten igéjéből? Mikor? Le vagy gyengülve? Hát persze, hogy szomorú vagy, persze, hogy letört vagy, persze, hogy lenyomott vagy. Mikor? Mikor szedték kábítószert? Néhány karizmánikus helyen, vagy egyéb okult helyen? Szédítés. Aztán fogyókúra. Farizeusként, ezt nem szabad, azt nem szabad, végül már annyira nem szabad semmi, hogy nem marad belőled semmi. fogyókúra, önsanyargatás, önmagam bántása. Önmagamnak a bántása így vezet a depresszióig. Széthullok a gyengeségbe, skizó leszek, és sötét beborul fölöttem minden. Mi a megoldás? A megoldás a kereszténység néhány embere megint csak. Add bölcs válaszokat. Énekelj! Hát Saul is azt tette, mindjárt hívta az egyszemélyes zenekart. Szeretném megkérdezni, egy dicsőítő alkalmon valamelyik gyülekezetben hány depressziós menekül az éneklésbe? Mert keresztény testvér ezt ajánlotta. Konkrét példákat tudnék mondani. Tudok mondani olyat, amit fájó szívvel mondok ki, hogy nagyon sok hozsannát hallgattam közvetlen hozzátartozomtól a legnagyobb baj közepette. Áldottuk Istent, és közben korgott egy gyömbölük. Tényleg énekelni kell? Vagy van miért énekelni? Nem mindegy. Aztán Saul példája vagy nem jött össze, de az Isten szelleme mégiscsak elhagyta. Mégiscsak egy ilyen libikóka állapotban volt. Aztán imádkozz és adj hálát. Hát ez már elég a varázslás területére kezdjek érkezni, pontosabban az önszédítéshez. A mindenkor hálát adjatok igének a félre használata. Hálát adni csak azért lehet, ami megtörtént. Imádkozni csak azért tudok, amit várok Istentől, hogy megcselekedje, mert ő kijelentette. Majd, ha meggyógyultál, barátom. Majd, hogyha nem diétázol, ha nem lesz üldözési mániád, ha majd nem lesz motorikus kapkodásod, ha nem lesz majd csak tiszta látásod, és nem feltételezel mindenkiről rosszat, akkor majd lehet tapsikálni, akkor lehet hálát adni. Aztán támaszkodj az Isten igényének az erejére. Hát ez már igézés. Mert megvallom, Sátán is megvallja. De nem történik semmi. Megvallom, hogy az Úr meggyógyít. Igen, megvallom. De meg fogja tőlem kérdezni, hogy kerültél te ebbe az állapotba? Ő elvisz abba az állapotba, hogy boldoggá akar tenni. Igen, megvallhatom. Megvallhatom nem más bizonságát, hanem Isten akaratát. És más bizonsága, Isten akaratát kell, hogy tükrözze Isten igéjét. És azt, hogy Isten igére támaszkodni, ne támaszkodj. Hanem Isten igéje megmutatja, hogy kire támaszkodj. De ne támaszkodj, mert az annyit jelent, hogy tovább akarsz menni, Sántán. Térdelj inkább le, mint támaszkodjál. Akkor leszel boldog, Dávid szavait hozhatom megint. Aztán újabb szédítés, hogy pihenj meg nagy-nagy bizalommal. Tudod, mint a kutyám a ajtó előtt, hogy biztos kapok kaját. Van alázat, van alárendeltség. Van gyerekkorba tartás, majd az Úr. Majd az Úr viszont visszakérdez. Akarsz-e boldog lenni? Ott van Dávid életében, tanulj tőle. Dávid életében ott van. Hamisságot el, vétket el, bűnt le. Elborult, sötét van. Kiborultál, mint a Bili. Nem maradt más. Borulj már le végre. Hiszen a Bibliában ez az egyetlen megoldás. Még a nem te dolgodban is. Hiszen Illés, vagy Jeremiás, vagy Jób, Isten elé vitte a dolgát. Ez az egyetlen megoldás a lenyomás helyett. Vagy adj hálát Istennek, hogy ő nyomott le. Mert az azt jelenti, hogy vár téged. Nem engedett tovább azon az úton, mert visszaszakadék. Lenyomott. Fájóvá tett a bűnödet. Lenyomott a bűnöd. Dávidot a bűn nyomta le, és ezért lett boldog. A többieknél más bűne, ami lenyomta őket, és ők is Isten elé mentek, szolgáltak ráadásul mások felé. Mi a teendő? Vigyük orvoshoz a betegeket? Ne zárjuk ki az orvostudományt, hiszen ha valakinek a szellemi-lelki problémái miatt testi problémái vannak, már a testi elváltozások vannak. Valóban testet is kell, úgy, ahogy van, gyógyítani. De nem ez a megoldás, nem a bogyók a megoldások, hogy a hiányzó akármilyen vegyi anyagot a szervezetbe visszanyomjuk, és akkor jó a kedélyállapotunk. Nehogy a bűntudatunkat elvegye a kedélyállapot magasra hozása, nehogy egy gyógyszer ráadásul segítsen, hogy ne menjek Isten elé. Legyünk tehát bölcsek, hogy mikor mi a feladat. Mindenképpen van feladatunk egymás irányában. Először is ismerni kell ezeket. Vigaszt ugyan kell adni, de üres beszédet ne adj másnak. Ha kérnek, adj vigaszt. És akkor kitérek arra a nehézségre, amikor tényleg az embernek vannak nehéz pillanatai. Akkor senki, de senki, ne próbáljon okoskodni. Ne próbáljon jobb barátaként mindenféle nagyon szép dolgot mondani. Légy ott a testvérednél. Valóban érezd őt, de tényleg nagyon fontos, ne engedd, hogy lépjen valamit. Tartsd vissza. Tartsd vissza a döntéseibe. Mondjál nemet, hiszen a sátán csak azt akar, hogy lépjen tovább. Még messzebb magádból, még messzebb másoktól, még mélyebbre. Ne engedd. Depresszió még üresebb, hogyha tovább engeded. Még mélyebben. A bezárkózás után jön egy önsajnálat, az önsajnálat után jön egy harag, a harag után bizalmatlanság és egy bezárkózás. Ez egy hihetetlen ördögi kör. Bezárkózásból jön egy durrogás, egy belső önsajnálat. Bántottak. Jön a depressziónak azok a pontjai, mit gondol rólam, mit mond rólam, a depresszió betegsége működik tovább, átmegy önsajnálatba. Azt az önsajnálat átvált, és kitört haragba. Láss Saul példáját. Először szerette volna megmenteni azt, amit Istentől kapott, utána dárdát emelt. Bizalmatlan volt, és teljesen bezárkózott. Én úgy gondolom, hogy ismerni kell mindenkinek, akivel kapcsolatban vagyunk, szolgálati viszonyban ráadásul, hogy hol tart. Tudnunk kell, hogy a bezárkozás után önsajnálat jön, utána jön a harag is. Tudnunk kell, hogy beteg valaki. És tudnunk kell, hogy ő nem tudja, hogy beteg, mert nem tudja elfogadni. De nekünk semmi, de semmi más lehetőségünk nincsen. Egyetlen egy dolgot kell kimondani, akarsz-e boldog lenni? És a saját életedből elő kell hozni azt a példát, amit Dávid előhozott, mert megvallotta a hamisságot mielőttünk, és hosszú idő távlatába visszatekintve láthatjuk. Előttünk is kimondta, hamisságomat félretettem, vétkemet, bűnömet. Légy bátor! Bizonságot tenni. Légy bátor bizonságot tenni, hogy kutyából is lesz szalonna. Légy bátorságot, bizonságot tenni, én is voltam hamis. Én is tévedtem, én is bűnöztem, de ma boldog vagyok. Mert amíg nem voltam boldog, addig fájt is. A csontjaim fájtak. És a csontnak a fájdalma, ha nem gyógyul meg, önsajnálat, harag, bizalmatlanság, záróra. Ennek a zsidó fiatal embernek, akinek az életét így pár mondatban megismertem, bezárkózott, élt egy szingli életet, aztán önsajnálat, aztán harag, aztán bizalmatlanság az egész világ irányába, és úgy bezárom, hogy az ajtót zárom be az életet. Vigyázat, életekkel játszunk. Nem játszhatunk, adjuk vissza másoknak, mindenkinek, szembesítsük az identitásával, mondjuk ki, hogy te nem vagy az, vagy az vagy, légy férfi, légy nő, És ha elrohanások vannak, akkor álljon meg. Kire érvényes? Pontosan a depresszióra érvényes. Fölpattanok, elrohanok. De miért? Mert magam sem tudom, mit csinálok. Mert a skizofréniának ott van, a szétszórt, meg nem született vagy összetört egyenisége. Hogy miért? Nem biológia oka van, hanem lehet, hogy valaki megtanította, hogy nem ér semmit, tehetetlen vagy. Lehet, hogy a szülőd úgy, ahogy van, nem engedte, hogy fölnőjé. Lehet, hogy szexuálisan valami olyan csalódás ért, ami összetört a teljes egódat. Lehet külső stressz, oly mindegy, hogy én nyúltam be az oroszlánhoz, vagy őszököt kihozzam, valami trauma ért. Lehet egy rendezetlen harag, és a haragot a szétboncolom, ott van a féltékenység, irítség és sok minden más. Lehet egy rendezetlen bűntudat, ami annyit jelent, rendezetlen élet. A bűnöket hordozom, magamat hívő, újjászületett, stb. Akárminek mondom, és közben hamisan mondom, mert a bűnök nincsenek rendezve. Lehetnek vétkek is, hogy tettem valamit, amit nem tudok, de ha ezt én nem tudom, akkor egyértelmű, hogy a Szent Szellemet nem fogadtam el. Nem kértem, hogy Isten a Szent Szellemet használja az életembe önmagát, hogy megmutassa az állapotomat. A vétek, a Szent Szellem kevés vagy egyáltalán való el nem fogadása. Nagyon sok esetben. A bűn pedig egyértelmű engedetlenség. Engedetlenség szépen, ugye szoktam mondani mostanában, galvanizált keresztény vagy. Bemártottak az elektrolitba, aranyos lettél, de belül nem. Nem vagy arany. Hol van az életünk elrontva? Ez egy kérdés. Ki milyen állapotban van? Minden ember más. Amikor valakit ér egy trauma, egy gyász, vagy bármi, akkor természetesen nem a 32. Zsoltár van. Akkor természetesen az van, mint Jobbnál, de ugyanaz, oda megyek Isten elé. Uram, itt vagyok. Mutasd meg, gyógyíts meg. Elvesztettem. Nem az én bűnöm, nem az én vétkem, nem az enyém. Elvesztettem valakit. Gyógyíts meg. Sötét van. Gyógyíts meg. Ha pedig észreveszed, hogy keveset ettél, sokat fogyókuráztál, kérd Isten igéjét. Azt a helyet, ahol szól, azt a formát, lehetőséget, hogy enni akarsz. És a törvény ne üljön meg, ne fogyókúrázzál. Isten azért a tested, a lelkedet, hogy az ő törvénye szerint a szellemben, az ő szellem által uralkodva használjad. Hát megölöd magad, farizeus. Depis vagy, mert szomorú ez a világ. Hány helyen látni olyan bus, komor keresztényeket, hogy bármelyik pszichoanalitikus megörülne nekik. Mert sorban miért vannak rajta a leírások. Hány de hány. Hát ne légy farizeus. Isten azt akar, hogy éljél. Azért adta ezt a földet, azért adta a testedet, azért adta a kezedet, mindent azért adott. Csak ne az legyen középen, hanem az ő törvény, hogy hogyan tedd mindezt. És ne vegyük egy lap alá a nehéz időket a betegségekkel. Ne odázzuk el, hogy most hát egy ilyen dolog ért, ez majd elmúlik. Ne szélítsük magunkat. A betegségnek a jellemzője, hogy mindig visszatér. Van. A láz elmúlik, utána megint belázasodsz, addig, amíg nem gyógyulsz. Amikor viszont ér egy trauma, ér egy keserűség, fájdalom, annak eljött és elmegy. Egészen más az éjszaka, és egész más, mikor egy felhő jön. Nem akarok ilyen szlogeneket mondani, hogy a felhők fölött mindig kék az ég, és énekeld ezt magadnak, hanem kéri erőt Istentől, hogy Uram, most bár sötét van, de mégis erősíts meg, mert szükségem van rá. Mégis. Tudjam elengedni a halottamat, és sorban mondhatnám ezeket, gyógyíts meg. Ne keverjük a kettőt össze. Ábrahám nem volt depressziós, de még Illése volt depressziós. Dávidról sem mondhatnám, hogy depressziós volt. Saulról már mondhatnám. Miért? Mert visszatért ugyanaz. Visszatért, és Saulnak az életében legyen számunkra figyelmeztetés. A megoldatlan depresszió ajtót nyit a démonvilágnak. Saul példája. Feszít, de amikor feszít, a démonvilág feszíti az ajtót, hogy bejöjjön. Ha fáj, ha csontjait fájnak, mint Dávid mondta, egy lehetőség van, oda menni Isten elé. És mielőbb, mert amikor már ezt a sorozatot mondom, hogy bezárkozás, önsajnálat, harag, bizalmatlás, bezárás, a haragnál már tevékeny a depresszió, kitörések vannak, kirohanások vannak, és az már ott a nyitott ajtó, a démonvilágnak is bizonyított. Akkor már olyanokat tesz a dep is, amit különben nem tenne meg. Olyanokat tesz, amit különben maga se ért önmagával együtt. A szétesett egyénisége, személyisége bizony olyan haragot tud megélni, ami elsősorban önmagának ártalmas. A fejlők elmennek, betegségek meg egyre növekednek, számszerűleg ebben a világban. De miért? Azért, mert ma az egyéniségek nem születnek meg, a személyiségek nem fejlődnek ki, a személyiségeket összetöri a sátán, és pont most használja a világ ezt. Kicsi vagy. Pont most tart a világ is mindenkit egyformának és semminek. A negatív gondolkodás csak nézd meg az egész médiát, a stressz az mindennapos, a harag, a gyűlölet az hétköznapi megszokás, már az utcán föllöknek, a szülői elutasítás, mert az, hogy nem is kell lesz, meg se születtél volna, csak véletlen az egész. A biológiai helyzet pedig, az már mind következmény. Sőt, még a sátán bejátsza azt is, hogy valóban csinálj fogyókúrát, mert olyan szép leszel, kár, hogy depressziós is leszel. És ne pihent ki magad, éjjel-nappal dolgozzál, kár, hogy a depresszióba viszont a halál irányába menetelsz. A sátán nagyon jól tudja, hogy adja neked a depressziót. És mindig is előttem van a zsidóságból azok a kis 150 magas zsidó barátaim, akik ma már talán nincsenek, vagy 90 fölé gyalog voltak, olyan büszkén és határozottan meneteltek sok nehézség után. Miért? Mert volt személyiségük. Tudták, hogy zsidók, tudták, hogy a választott nép tagjai, tudták, hogy Isten adott nekik ígéretet, tudták, hogy van atyájuk. És ők a nagyon-nagyon nehéz sötét felhőket nem egy depressziós betegségben végezték, hanem mindig fölkeltek, minden sötét felhő után fölkeltek. Auschwitz után épp úgy, mint máskor. Tudod miért? Mert a személyiségét ismerte, elfogadta. És aki tudja kicsoda Isten szerinti személyiségét, az lehet, hogy szenved adott esetekben, lehet, hogy vannak kísértései, hiszen egy szülés után egy nőnek miért ne lennének, vagy akár egy menstruációnak egy nő esetében miért ne lenne, kisebbségi érzés, hogy úgyse vagyok jó erre, vagy arra, vagy elveszettem, vagy ilyen lettem, sok minden variációban. De ha megvan az egyéniséged, épp, nem skizofén, akkor téged a depresszió nem ér el. A felhők meg elmennek, bár besötétedet elmennek. Vannak gyászok, bajok, stresszek, mindenfélék. Kicsit meggörnyedsz, és fölkelsz. Nem kell annyira meggörnyedni, mint Jobbnak, hogy tudom, majd a porom fölött megáll. Hanem valóban tudom, hogy én ő vele, ő én velem, és a felhő csak vagy egy próba, vagy valaki olyan bűnt követett el, vagy olyan esemény volt, ami most beárnyékolja az életemet. És tényleg ezt a három szót talán meg kellene tanulnunk. Kiborulás? Nem. Leborulás. Nincs lenyomás, nincs kiborulás. Ha van leborulás, ahogy Dávid tette a 32. Zsoltár ismeretében is. Boldog az, akinek hamisságai megbocsátatott, vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalásság sincsen. A csalásságról nem beszéltünk, hiszen az ismerős. Megteszem, hát ha van egy kis hasznom belőle, kicsit rafinátkodok Istennel, üzletelek. Itt az a kérdés, ilyen egyszerű bizonságtételt, mint ez a depressziósnak kikiáltott Dávid, meg tudunk-e érteni? Menj Isten elé. Akkor is a besötétedés majd elmegy a felhő, és fölkelsz egy gyász után, egy próba után, egy nehézség után, egy csattanás után, egy kirúgás után, egy, hadd nem mondja, betegség után, bármi után. De menj Isten elé akkor is. Ha ez nem egy sötét felhő, hanem éjszakai állapot. Mert éjszakai állapot az nem egy éjszaka, hanem sötétség. És ezt a sötétséget, aki benne él, önmaga sose tud kiszállni ebből. Mert keresi a vádló, kit vádolhat. Legközelebb, mivel kezded, saját magadat vádolod. Aztán mégis tudod, hogy nem magamról szól a történet. Aztán vádolsz mást. Aztán sajnálom is magamat, hogy ez történt, és keresed a bűnöst, ahelyett a tükör elé állnál, uram, én voltam az. Magamnak köszönhetem, de hadd térjek ki arra, hogy a személyiség kialakulásának a meg nem történte, csak felnőtt korodik más felelőssége. Isten minden embert úgy teremtett, hogy a vágy benne van, hogy felnőjön. Engedd magadat fölnőni már végre. Engedd magadat úgy, hogy vagy valaki. És ezért vagyunk testvérek is, hogy idősebb testvérként azt mondom, figyelj, figyelj, öcsi, nőjél már föl. Figyelj már, nem én nekem kell helyetted fölnőni, nem maradhatsz örökké gyerek, de egy nagy baj lesz, ha jön egy nehéz idő, hogy gyerek vagy. Mert nem tudsz mit csinálni. Nem rohanhatsz apukához. Mert Isten az életünket nekünk adta, hogy nekünk kell leélni. Az az életet, amit más él le, az nem élet, vagyis halál. Meg nem született élet, ugyanaz, mint a halál. Tehát tudok-e Isten elé menni? Depressziósoknak egy komplett tananyag a 32. Zsoltár. És nem kell évekig menni, bogyókat szedni, hogy lenyeljem, nem kell évekig keresni az önigazságomat, nem kell a simogató kezek, hogy sajnálom magam, te is sajnál engemet, nem kell a bizalmatlanság, mert rádöbbenek, hogy én láttam sötéten és másképp a világot. És nem bezárom magamat, és talán nyögök, hogy bezárkóztak, hanem arról szól a történet. Ilyen egyszerű a gyógyulás. Nem kell nagy tudományoskodás. Kell két kéz, meg két térd. Ennyi az egész.